Köszöntöm, hogy ezeket szervusztok! Ma egy több szempontból is különleges interjúval készültünk a Számotokra. Különleges személyesen, számomra, mert egy olyan személlyel fogok majd beszélgetni, akinek meghatározó szerepe volt a politikai szocializációmban, a 2010-es években, akitől kifejezetten sokat és meghatározó tudásokat szerezhettem. Hajléktalanságról, lakhatási szegénységről, illetve a lakhatásomi politikai kérdésről egészen biztosan máshogy gondolkodnék a világról és benne Magyarországról, meg úgy általában az emberi sorsokról, hogyha nem adatik meg nekem azt, hogy őt személyesen is megismerhessem. Személyesen és bizonyos értelemben egyébként aktivista társként is, hiszen még az újságírói karrierem előtt számos közös akcióban is vehettünk részt, szóval inspirálódhattam és tanulhattam is tőle meghatározó dolgokat. És meghatározó abban a szempontból is ez az interjú, hogy egy olyan emberrel fogunk most majd beszélgetni, aki díjat kapott. Általában Magyarországon a különböző díjak, amelyeket az államok, az állam, illetve az önkormányzatok osztanak ki, hát nem részesülnek olyan különösebben nagy elismerésben, mert legtöbbször ezek politikailag manipulált vagy instruált díjak. A szakmai díjak is és az állampolgári díjak is. Most azonban mégis egy olyan szereplővel van dolgunk, akinek az állampolgári díjazása mellett csak elismerés szólhat, és örülhetünk annak, hogy van még a közönségnek olyan tagja, aki egy ilyen állampolgári elismerésben részesülhetett. Budapesti díjat kapott ugyanis Lakatosné Jutka, akit valószínűleg innen-onnan már láthattak a partizános nézők, hogyha szemfülesek, hiszen a Város Mindenki nevű lakhatási kollektívának és mozgalomnak meghatározó aktivistája, a lakhatási aktivizmus megkerülhetetlen magyarországi alakja. Gyakorlatilag maga is 30 évet lakott az utcán, illetve kunyhóban. Ma már saját albérletbe költözhetett az utcára lakásba egyesület segítségével, de sokáig az aktivista munkáját is az utcán élve folytatta. Élete alapján Szalai Krisztina írt egy monodrámát, Maradjunk annyiban címen futott, most ősszel pedig a fővárostól megkapta ezt a díjat, a hajléktalan és kilakoltatással fenyegetett budapestiek jogaiért és méltóságáért végzett munkájáért. Szóval a legtöbb díjat általában kulturális értelmiségek szokták kapni, ma viszont egy olyan ember a vendégem, a díjazott, akinek kifejezetten az állampolgári munkáját és minőségét díjazták, úgyhogy emiatt kerül sor most erre a beszélgetésre. Ez az apropó, hogy beszélgethessek végre vele itt, előttetek. Szervusz Jutka, köszöntelek az adásban, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm, hogy itt lehetek, szia Marci.
Kezdjük az, hogy gratulálok a díjathoz. Mondom még egyszer, tehát nagyon sokszor ezek a díjak politikailag manipuláltak, vagy adott esetben valamilyen módon politikailag magyarázhatóak, de itt egyértelműen valami olyan minőség kapta ezt az elismerést, ami mellett mindannyian csak adózhatunk és elismerhetjük ezt a tevékenységedet. Én szeretném, hogyha ma arra vállalkoznánk, hogy akik esetleg már ismerhetik a nevedet, ők is egy kicsit mélyebb betekintést kapjanak abba, hogy milyen ember vagy te, és milyen benyomások, élmények formálták úgy a világnézetedet, mint a politikai aktivizmusodat. Úgyhogy egy picit kezdjünk az elejétől.
Igen.
Beüzet és a paradicsomba című könyvvel idézek az életed elejéről, fölolvasok egy részletet. Anyám pedagógus volt, apám főkönyvelő. 3 éves volt, amikor elváltak. Úgy döntöttek, hogy az új kapcsolataiban egy gyerek csak akadály, így hát anyám egy reggel elvitt az óvodába, de délután nem ő jött értem, hanem egy gyámhatósági hölgy, meg két rendőr. Emlékszem mindenre. Mennyire megörültem, hogy beülhetek egy igazi rendőrautóba. Felvittek aztán egy második kerületi intézetbe, ott átadtak egy nevelőnőnek, mint egy csomagot. Nem értettem. Miért nem hazavittek? Miért nem én értem az anyukám? De ő nem jött soha többé. Ez az első gyerekkori emléked?
Ennél sokkal több gyerekkori emlékem van, de mind rossz. Tehát én nem szeretem visszaidézni a gyerekkoromat. Annyira nehéz volt végigcsinálnom, végigélnem, hogy nem szívesen beszélek róla, de hát az, hogy az anyám is elhagyott, az apám is elhagyott, sőt később, évekkel később én kerestem meg az apámat, nem ő engem, és szóval egyik alatt bűncselekményt követett el ellenem. Aztán az a sok hülye szökés, én rendszeresen szöktem az intézetből, mert beteg voltam, bántottak a társaim, rendszeresen megvertek, és az a sok hülye szökés, az tulajdonképpen én akkor még nem tudtam, hogy egyszer lesz Magyarországon hajléktalanság, és egyszer meg kell tanulnom az utcán élni, én már gyerekkorban megtanultam. Az, hogy belenyúljak a kukába, visszavigyem a boltokba visszaváltható üvegeket, hogy abból egyek, hogy ha esik, ha fúj, ahol éppen rám jön az este, ott feküdjek le, bokor alatt, tudom, én várótermekben nem mertem, mert ugye intézeti szökött voltam, tehát a rendőrök bármikor elvihettek volna vissza az intézetbe. Tulajdonképpen a hajléktalanságom kezdetét ott akkor már gyerekkorban megtanultam, miközben soha nem gondoltam arra, hogy egyszer majd hajléktalan leszek.
Hányas években járunk, amikor azt mondod, hogy gyermekotthonban töltötted a gyerekkorodnak egy részét?
Hát 58-tól 73-ig. 17 éves koromig. Úgyhogy
hosszú. Ekkoriban hogy nézett ki a gyermekotthon? Ugye ma is elég sok szó esik erről a különböző híradásokban, de nem nagyon tudjuk igazából, hogy kell ezt elképzelni. Az 50-es évek végén hogy néz ki egy gyerekotthon?
Azt el kell mondani, hogy most, amiben Annó Csepkő utca, amiről nagyon sok szó esik a médiában, én a Csepkő utcában nőttem fel. Nem volt egy lányálom. Azt tudni kell, hogy akkor is voltak szigorú nevelők, engedett volt az, hogy esetleg pajaszunknál fogva állítsanak föl minket, ha úgy gondolták, vagy esetleg megüssön válfával a nevelőnő, de az, ami mostanában folyt, hogy gyermekeket kivisznek, szexuális kényszerre közvetítenek, ilyen soha nem volt. Volt egy bizonyos része az állami gondozásnak, hogy bizony a nevelők megverhettek minket, mert megverhettek, sőt, én a betegségem kapcsán magától a nevelőtől kaptam popont azért, mert éjjelbe pisiltem. És arról nem beszélve, hogy ugye saját társaim is megvertek ez miatt. Én voltam a húgyos, én voltam a büdös, én voltam a rossz. A kutyának nem jutott volna eszébe az, hogy én beteg vagyok. Nekem se egyébként, hozzáteszem. El is vitt, illetve orvosi rendelőbe azt mondták, hogy nincs a besémnek semmi baj, a trehány vagyok. És az első házasságomban vitt el a férjemnek az anyósa egy pszichológus nőhöz, ahol kiderült, hogy nekem ez a bizonyos betegség idegi alapon volt. 3 hónapig jártam pszichológiára, és érdekes módon megszűnt. Ami az intézetnek nem jutott eszébe, amiért bántottak, amiért a nevelő popon vágott, soha senkinek nem jutott. Az édesanyám, Isten nyugosztalja békébe, egyszer hazaszöktem, több szökésem alkalmával egyszer hazamentem, és azt mondta, hogy minek jössz haza, hogy elhozd az ágyamat? Mondta az anyám. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem szeretek visszaemlékezni a gyerekkorra, de azt tudni kell, hogy az, ami most van az intézményekben, hogy fiúkat, lányokat kiközvetítenek szexuális rabmunkásként, ilyen nem volt. Tehát hazudnék, ilyen nem volt.
Ugye a 40 év alatti hajléktalan emberek között minden második korábban állami gondozott volt, igen, aki nagykorúvá válásakor lett hajléktalan, de az utcán élő emberek 20%-a korábban állami gondozott volt, legalábbis ez a Menhely Alapítványnak az éles hajléktalanügyi adatfelvételének, igen, a tanúbizonysága. Szóval éppen ezért azért kérdezném tőled, hogy azokkal, akikkel együtt volt állami gondozásban, mi lett, miután betöltötték a 18. életéveket? Van esetleg olyan társad, akiről a mai napig tudott tartani a kapcsolatot?
Nem. Tehát a mi időszakunknak a társnőim, társaim, abszolút nem tudok róluk semmit. Mi nem tartottunk 5 éves, vagy 10 éves, vagy akárhány éves találkozókat. Teljesen szétszélettünk. Egy-két főről véletlen évekkel ezelőtt hallottam, férjhez ment, megnősült, stb., de a többiről semmi tudomásom nincs. Viszont azt én bármikor megerősítem, és nyugodtan merem kijelenteni, hogy az állami gondozásból kikerült gyerekeknek nincs lehetőségük, legalábbis a mi időszakunkban 69, 70, 71, 72, 73 nem volt lehetőségünk arra, hogy egy biztonságos közegbe kezdjük az életünket. Akkoriban előfordult az, hogy 18 évesen kiengedték a kislányt az intézetből, és akkor, bocsánat, a kifejezését, Rákóczi térés csiszik fölkapták lánynak.
Tehát akkor, bocsánat, az nem volt, hogy az intézmény vezetője, vagy bármelyik intézmény alkalmazásban álló gondozó, igen, konkrétan közvetített volna, vagy ilyen típusú szexuális kényszerítést alkalmazott volna, de akkor is már azt mondott, hogy az volt a mintázat, hogy aki kikerül az otthonból, az a legtöbbször mondjuk ilyen tevékenységre kényszerült.
Igen, rákényszerült, mert nem volt hova mennie, mint ahogy nekem sem volt. az egy dolog, hogy én akkor már az első férjemet ismertem, és akkor engem tulajdonképpen az a család fölkarolt, de nagyon sok társam...
Ennek köszönheted?
Tessék?
Ennek köszönheted azt, hogy ez téged elkerült?
Igazából nem. Most bután hangzik, én akkor... Én nagyon szerettem az első férjemet, ezt azért tudni kell. És én rémboldog voltam, hogy családba kerültem. Csak azt nem tudtam, hogy a volt férjem egy alkoholista vadállat. Úgy éltem vele 17 évet, hogy én rajtam nincs olyan csont, ami ne lett volna eltörve. A hátamon mai napig megvan a két készszórás. 10:30-kor gipszelték az egyik csuklómat, 12-kor a másikat. Állandóan bedagadt voltam, kék-zöld, sárga voltam. Tehát én egy vadállathoz mentem feleségül, miközben én borzalmasan szerettem.
Csak itt tegyük hozzá a kontextushoz, ez a 70-es évek második fele, 80-as évek eleje Magyarországon. Teljesen más volt akkor a közfelfogás a családon belüli bántalmazásról. Felteszem, a rendőrség komolyan se vette akkoriban ezeket a típusú jelzéseket.
Bárhova fordultam, szóval igen, itt látszik meg az, hogy mennyire más volt akkoriban. Számtalan feljelentést tettem én, számtalan feljelentést tett a kórház. És első fokon elítélték a férjemet annó akkoriban 400 ezer forint pénzbírságra. Másodfokon minden törölve lett, a megyei bíróság elnöke, dr. Szolyák Ferenc a nagybátyja volt. És ugye én abban a helyzetben voltam, hogy nem volt hova eljönni tőle, és abban a rendszerben a közveszélyes munkakerülés, az utcán csavargás büntetendő volt. Nem ismerték a hajléktalanságot. Ha én elmenekülök tőle a semmibe, többet lettem volna börtönbe, mint amennyit szabadlábom. Úgyhogy tűrtem, aztán egyszer azt mondtam, hogy na most elég, és tényleg elmenekültem. És onnantól kezdődött elvileg az én hajléktalanságom.
Egy pillanat még a gyerekkorodra szeretnék visszatérni egy kérdés elejéig. Amikor a Molnár Ferenc Karamellel, tudod, az énekessel interjúzhattam, akkor az egy ilyen megrázóan sokat mondó részlet volt, amikor arról beszélt, hogy ők olyan szegénységben éltek, hogy amikor ő nagyot akart mondani a nyári vakáció után, amikor újra találkozott az iskolás társaival szeptemberben, akkor ő azt hazudta, hogy hát ők voltak a Balatonon nyaralni. Ami sokat elmond egyrészt arról, hogy neki nem adatott meg kisgyerekként az, hogy eljusson a Balatonhoz, ami azt gondolom, hogy ebben az országban minden gyereknek járna. Igen. Másrészt pedig, hogy hát az ment szenzációszámba, hogy ezt mondjuk el merte képzelni, hogy egyetlen egy balatoni nyaralás neki járhatna. Neked milyen álmaid voltak kisgyerekként? Mit engedett a fantáziát meg, hogy elképzeled a saját magad sorsával kapcsolatban?
Én voltam a Balatonon gyerekfejjel, de ez csak azért történhetett meg, mert a második kerületi gyermekváros társszerződésben volt a Zamárdi állami intézettel, és cserediákok voltunk két hétre. Tehát intézet hozott fel Pestre gyerekeket, intézet vitt le Pestről gyerekeket. Én ezért ismertem meg a Balatont. De azt hiszem az egész életemben, a gyermekkoromban legnagyobb álmom egy szerető család. Ami nem jutott. Bocsánat.
Dehogyis. Van egy kutatás, ezt Fehér Boróka és Lengyel Lea jegyzi, és ebből az alapvetően az derül ki, hogy a nőket és gyakran a gyermeküket abúzív, erőszakos férfiak kergetik a hajléktalanságba. És nyilvánvalóan Magyarországon mindig széles körben elképesztően ostoba és leegyszerűsítő elképzelések vannak azzal kapcsolatban, hogy emberek miért válnak hajléktalanná. Itt nagyon erőteljes az egyénhibáztatás, nagyon erőteljes a különböző függőségekkel való összefüggésbe hozatala a hajléktalanná válásnak. Szóval engem érdekelne, hogy nálad mennyire kapcsolódott össze az, hogy az erőszakos férfi, aki jelen volt az életben az első férjed, mennyivel volt okozója annak, hogy végül hajléktalanságba kényszerültél?
Hát, ha nem bántalmazott volna annyiszor, meg olyan erőteljesen, akkor én a szívem szerint mai napig vele lettem volna, de 17 évig tűrni és elviselni, mert nincs más lehetőség, igen, oka annak, hogy én hajléktalanná váltam. nem akarom bántani, több mint 40 év telt el azóta, de ha számon kérhetném tőle, ha leülhetnék vele szembe, és elmondhatnám, hogy mivé lettem nélküle, miatta, mellette, azt hiszem egyértelműen kijelenteném, hogy ahhoz, hogy megtapasztaltam a hajléktalanságot, ő volt a fő ok.
Él meg?
Tudtam már, igen. Nem vagyok benne biztos, nem tartok kapcsolatot senkivel abban a familiában. Nemrégiben voltam len Miskolcon, ott van eltemetve három kisfiam, és elmentem a temetőbe, hogy tudjuk, ez egy családi sírhely, hogy főleg a gyerekeim miatt, de mondom, ha valami történt, akkor látom. Az édesapja, az édesanyja, a három fiunk, de ő nem. Tehát nem volt a sírkövön, úgyhogy szerintem ő még él. Nem tudom, nem tartom velük a kapcsolatot, és nem is akarom.
Ugye a héten van a nők elleni erőszak felszámolásának a világnapja.
Igen.
Mi az, ami szerint, amit érdemes lenne tudatosítani magunkban a bántalmazott nőkkel kapcsolatban?
Tulajdonképpen minden évben megrendezi a NANE a női bántalmazás révén a felvonulást, a tiltakozást, a beszédeket, a figyelemfelkeltést, de bármennyire is gondolkodunk mi nők azon, és általában azok a nők, akik benne voltak, illetve azok a nők, akik együtt éreznek velünk, ezt nem lehet megállítani Magyarországon, és nem csak Magyarországon, a világon se. Addig, amíg a férfiak nem fogják föl azt, hogy annál sunyibb, aljasabb, mocskosabb dolog nincs, hogy egy nőt bántalmaznak, hogy nem fogják föl, hogy az erőviszonyok mások, hogy nem fogják föl, hogy azok a nők, akik bántalmazóvá válnak, értük élnek, értük vannak, őket, ők szolgálják ki őket, ők látják el őket, amik nem értelmezik azt, hogy a nőt becsülni kell, hogy a nőnek megköszönni kell, amit beletesz a családi életébe, hogy el kell ismerni azt a nőt, mert többet tesz az asztalra, mint egy férfi. Dolgozik, háztartást áll, gyermeket nevel, blablabla. Bla. Amíg ezt a férfiak nem fogják fel, addig Magyarországon, és szerintem sehol a világon ez nem fog megszűnni. Én nagyon-nagyon azt szeretném, és most ez kicsit furcsa hangzik, hogy azok a férfiak, akik ilyen erőteljes bántalmazók, azok kerüljenek olyan helyzetbe, mint mi, a megalázott nők, a megvert nők, hogy érezzék, hogy éveken keresztül mit vagyunk képesek eltörni, mit vagyunk kötelesek eltörni, mire kényszerültünk ahhoz, hogy eltörjük, mert amíg ők nem élik át, amit mi átéltünk, addig nem fogják megérteni. Addig nem fogják. És egyébként teljesen mindegy, hogy családos vagy nem családos, beszéljünk a prostitúcióról, oda is azért kerül egy nő, mert valaki rá kényszeríti, szerelmet hazudik, lakhatást biztosít neki, de miért? Azért az anyagi haszonér, amit ő behoz neki. És ha éppen nem úgy sikerül az üzlet, ahogy a kedves fél gondolta, még el is veri. Én is vertem olyan örömlányt, aki bizony még kéken zöldön is ki kellett, hogy álljon az utcára, mert újabb verés kapott volna, ha nem. És én azt hiszem, hogy a férfi társadalom, tisztelet a kivételnek, ezt hozzáteszem, a férfi társadalom nagyon-nagyon aljas és durva tud lenni, ha nála gyengébb és elesettebb személlyel, nővel kerül kapcsolatba. Ilyenek ugye az állami gondozásból kikerültek, ilyenek az elvált anyák vagy nők, ilyenek a hajléktalan nők, akik ugye hajléktalan szállón élnek. Azt is konkrétan tudom, hogy a nyugati pályaudvarnál környékén van egy női hajléktalan szálló. Rendszeresen várnak férfiak, kijövő csajokat, fiatalabbakat nyilván, és bizony abuzálják őket ott nyíltan az utcán, mindenki előtt, és a röhely elmennek az emberek mellettük. Nem mernek beleszólni, nem merik megkérdezni, hogy mit csinál. Hajánál fogva rángatja, ma már tudom, akkor még nem tudtam, hogy ez tricsi, mert nem volt hajlandó neki elmenni az utcára. És így, mint a lovak, az emberek elmennek, hogy egy erőteljes, nagy mafala férfi, egy kis csenevér látszott rajta, hogy elesett nőt valaki ráncigál, és megteheti, mert sem a társadalom, sem a rendőrség, sem az emberek nem lépnek ellene. És ezt a saját szememmel láttam, tehát meg se lehet hazudtolni. És amikor megkérdezzük, nem egy, nem két alkalommal, hogy mégis hogyan lehetne ezen túllépni? Sehogy. Sehogy. Amíg világ a világ, amíg vannak olyan férfiak, akik nagyobbnak képzelik magukat egy nőnél, amíg bennük van az az erőszakos típus, amíg hasznot remélnek és látnak egy nőből, ezt ki is fogják használni, sajnos.
Egy interjúban nyilatkoztál úgy, hogy akinek nincsen lakcímkártyája, nem ember Magyarországon. Igen. Ugye nagyon nehezen meghatározható, hogy mekkora a száma a hajléktalanságban élő embereknek. Óvatos becslések szerint is 20-30 ezer ember élhet így ebben az országban, akinek tartós otthontalanságban kell élni a mindennapjait. Mik a tapasztalataid? Mert az aktivizmuson keresztül azért nagyon sok sorssal kerülhetél kapcsolatba, de már hajléktalanságban élve is nagyon sok sorssal kerülhetél kapcsolatba. Mik az általános okok, amiket nem tud a nagy nyilvánosság, és amelyek meghatározó szerepet játsznak abban, hogy valaki hajléktalanságra kényszerül?
Nagyon sokat tudnék erről mondani. A legfontosabb az, hogyha az én lakcímkártyámon az szerepel, hogy lakcím nélküli, akkor hivatalos munkahelyre nem vesznek föl. Ha mégis valaki úgy gondolja, hogy hát foglalkoztat, nem fizet ki. Egy hónap után közli, hogy arra a kijárat, ahol bejöttél, ott ki is mehetsz, ha nem tetszik, és jelentsen föl, nem foglalkozik vele a rendőrség. Egyszerűen nem. De ennél sokkal jobbat mondok. Második házasságban élek, illetve még egyszer kötöttem házasságot, ugye már külön vagyunk 3 éve, de pont közösen történt, ő is hajléktalan, roma csábó, hogy a rendőrök a nyílt utcán megvertek minket. Csupán csak azért, mert hajléktalanok vagyunk. És nem volt munkánk. És a Kosztolányi Dezsőtéren szószoros értelmében földre raktak minket. Letépték a zsekinket. Férjemről is, rólam is. Elmentem az ügyészségre, megtettem a feljelentést, 7 évig ment. 7 évig ment a nyomozó ügyészségen a dolog, mire lezárták, hogy elévült. Tehát egy hajléktalan, aki mögött nem áll senki, aki nem tud kihez fordulni. Egyébként én így kerültem a város mindenkihez, ezt tudni kell.
Fog majd beszélni erről.
Igen, tehát aki mögött nem áll senki, azt csinál a törvény, amit akar, és a rendőrség főleg.
Csak tegyük fel, hogy a megfogható azoknak a nézőinknek a kedvéért, akik nem biztos, hogy képesek maguktól belehelyezkedni ebbe a perspektívába. Szóval hogyan néz ki igazából egy hajléktalan embernek a hétköznapja? A te napod, hétköznapod hogy nézett ki akkor, amikor még nem kunyhóban, hanem kifejezetten az utcán éltél? Onnantól kezdve, hogy fölébredtél, odáig, hogy lefeküdtél, egyáltalán hol ébredtél, hol feküdtél le? Szóval hogy kérlek, hogy minél részletgazdagabban meséld el egy napodat.
Jó. Amíg nem volt kunyhó, tehát úgy kezdődött a hajléktalanság, hogy Bokrokalja. Külterület, Budapest, de külterület, zöldövezet, Bokrokalja. A csúcsaink voltak az egyik bokor alatt, a másik bokor alatt nekünk a plédünk. Hajnalban fölkeltünk, mert azért olyan területen mozogtunk mindig, ahol vannak emberek, hogy nagyobb bajunk ne legyen. Hajnalban azért keltünk föl, hogy azért ne lássák, hogy ott tartózkodunk. Anno akkor volt a szabály, akkor már szórakoztak a rendőrök hajléktalanok, amíg nem volt szabálysértési törvény, ez utána jött be, és akkor elindultunk kukázni. Ami azt jelentette, hogy 70-80-100 kukát átnéztünk egy nap, ahhoz, hogy mondjuk ruhákat rengeteget találtunk, ezzel nem volt gond, de legalább az aznapi kajánk meglegyen. És ez általában, vannak olyan hajléktalanok, hogy kiveszik a maradék kaját is, mi soha nem vettük ki. Viszont kivettük a visszaváltható üvegeket, kivettük azt a fémet, ami mélytelepen eladható volt, lehet, hogy csak 5 kg alumínium volt, ami filléreket ért, de azt akkor a bokor alatt eldugtuk, rakosgattuk hozzá következő alkalommal. Mindegy, tehát igyekeztünk megteremteni a napi kajánkat, ha semmi nem jött össze, akkor kimentünk, hát csúnyán mondom, gyümölcsös kertekbe gyümölcsöt lopni, mert loptuk. Ha arra gondolunk, hogy olyan területen voltunk, ahol azért nappal kiránduló övezet, elég sok ember járt, nem mertünk nappal arra menni. Volt úgy, hogy ellopták a bokorról cuccunkat, teljesen mindegy, elvesztettünk mindent.
Igen, bocs, ezek a személyes tárgyaitokat ilyenkor hol tudtátok tárolni? A bokor alatt?
Bokor alatt. Az egyik bokor volt a szobánk, a másik bokor a spejzünk.
Csak hogyan közlekedtetek, hiszen felteszem, mondjuk nem volt pénzetek nyilvánvalóan buszjegyre vagy BKV bérletre?
Nem, mi rengeteget gyalogoltunk, és ráadásul hegynek föl, hegynek le. Rengeteget. Ahhoz, hogy mi lejussunk vissza a városba kukázni, másfél óra gyalogolt volt. Az, hogy mi hazamenjünk, másfél óra gyalogolt volt. És egy bizonyos idő után nagyon-nagyon meredek hegynek. 22. kerületben voltunk, nem titok, kamara erdő a legtetején, úgyhogy égtelen nehéz volt, főleg ha föl voltunk pakolva lomtalanításkor, mi mind a lovak, mind a szamarak. Húztuk, vontuk magunk után a cuccokat, a szívünk kiszakadt, de elvittük, mert tudtuk, hogy abból nekünk pénzünk lesz. Eljártunk bolhapiacra, olyanokat tudtunk összeszedni, ami bolhapiacon árusítható. Eljártunk bolhapiacra, eljártunk mélytelepre, eljártunk üvegvisszaváltóba, úgyhogy ebből éltünk.
A hajléktalanellátás intézményrendszerét azt igényelhetitek-e bármilyen szinten?
Nem, nem.
Télvíz idején sem?
Nem, soha.
A legnagyobb hidegek közepette sem? De miért nem?
Soha. Mert nekem nagyon rossz a természetem. És engem 3 nap múlva kirúgtak volna. Tény és való, hogy nekem magatartási problémáim voltak.
Az mit jelent?
Csúnyán beszéltem. Állandóan veszekedést szítottam. Most nem akarok mentegetőzni, mert teljesen fölösleges. Visszatekintettem, rendszeresen bennem élt a gyerekkorom, és ha valaki rosszul nézett rám, vagy rosszul szólt hozzám, azt hittem, hogy bántani akar. És én ezért rögtön támadó jelleg voltam. Nem tudtam közösségben élni. Egyszerűen nem tudtam. És megmondom őszintén, nem is akartam, mert nekem az intézeti évek olyan emlékeket hagytak magam mögött, hogy én nem akartam még egyszer úgynevezett rabként, hogy kötelezőbe menni a szállóra, akárkikkel vagyok összezárva, szabályok kötnek, nem, én ezt soha nem is akartam.
Jó, tehát neked a gyerekkori traumák miatt gyakorlatilag mindenfajta intézményi létezés az egy ilyen újra traumatizáló élményként hatott.
Igen.
És olyan se volt, hogy legalább, nem tudom, meleg ételért elmenjetek egy ilyen intézménybe?
Nem, ha hiszed, ha nem, Marci, nem.
Elhiszem, csak...
Egyetlen egyszer volt az, hogy pont itt Óbudán nyitva volt egy papok által lakott kert, ahol cseresznye volt a fán, bementünk, elkezdtük szedni a cseresznyét, és ilyen kis fiatal papnövendék odajött, és megkérdezte, hogy éhesek vagyunk? És mondtuk, hogy igen. És leültetett ott az udvaron, és kihozott nekünk ételt. Ez volt az egyetlen egy olyan meleg étel alkalom, amit elfogadtunk. Amit jó szívvel hoztak ki, amit én nem vagyok vallásos, tehát ezt is tudni kell, amit úgy hozott ki az a kis papnövendék nekünk, hogy éreztük, hogy nem, hogy mondjam, soha nem szerettem, ha sajnálnak. Soha nem szerettem. Az én életem, az én életem. Engem ne sajnáljon senki, ha megfogja a kezemet, megköszönöm, de az ne az a ársajnálatból, ami sajnos ismert. Engem A-ból senki ne sajnáljon. Ha szeretnek, azért hálás vagyok. De ezen a kis diákon látszott, hogy nem sajnálatból hozza, hanem jó szívből. És most utána hangzik, kaptunk húslevest meg spenótot. Tudni kell, hogy a mostani férjem, már vele voltam hajléktalan, semmilyen zöld főzeléket nem eszik meg, úgyhogy ő beverte a sok húslevest, én meg bevertem a sok spenótot, mert én nagyon szeretem. Úgyhogy mai napig örök emlékünk, és úgy néha szoktunk róla beszélgetni, hogy akkor még volt az emberekben, nem tudom, segítő szándék. Akkor még, tehát a hajléktalanság annyira új volt, hogy...
Most a 90-es évekről beszélsz, a rendszerváltás utánról?
Igen, igen. Annyira új keletű dolog volt, hogy akkor még mások voltak az emberek. Még akkor úgy megpróbáltak úgy viszonyulni, hogy hát csak egy embertársunk, ha el is esett, de amivel én tudom, azzal segítem, ma már ilyen nincs.
Erről akarok kérdezni, mert nyilván 2010, amikor a megveretésed megtörténik a rendőrök által, igen, és egyébként kapcsolatba kerülsz a frissen formálódó Város mindenkiével, igen, az egy fontos cezúra az életedben sok szempontból, abból a szempontból is, hogy közösségre lesz. De azelőtt, azt megelőzően, milyen közössége volt a hajléktalanoknak? Egyetlen milyen szociális kapcsolataid voltak az élettársadon kívül?
Mi tudtunk a rendőröktől arról, hogy vannak hajléktalan ellátó intézmények. Sőt, az egyik rendőr címet is adott, hogy Miklós utca, itt a harmadik kerületben, hogy jöjjünk el ide, és segítenek, de soha nem jöttünk el. Tehát akkoriban kezdődött el a hajléktalanság ellátása, akkoriban kezdődött el az, hogy Annó Oltalom Alapítvány, megpróbáltak az ilyen elesett embereken segíteni, de mi soha nem vettük igénybe, soha. Volt egy jó indulatú kezdeményezés, aztán sorba úgy nőttek ki a különböző ellátó intézmények, ugye a Menhely Alapítvány, a Vöröskereszt, a Málta, sorba így alakultak ki. Maga az akarat megvolt, és volt egy olyan társadalmi segítség is a kezdet-kezdetén, amikor tudtak mit kezdeni a hajléktalan emberekkel. Ma már ezek a segítségek elmúltak, államilag elmúltak. Kínlódnak az ellátóintézmények, nagyon nehezen tudják fenntartani a hajléktalan emberek ellátását, gondozását, de mégis csinálják szívvel, lélekkel. De mondom, mi soha nem vettük igénybe.
És más hajléktalanokkal nem volt kapcsolatod?
Annyi kapcsolatunk volt, hogyha az utcán találkoztunk, ugyanúgy kukázolt csövikkel, bocsánat, ugye elbeszélgettünk, de tartós kapcsolatot senkivel nem tartottunk, senkivel.
2010, megismerkedés az AVM-mel.
Igen.
Ugyan elmondtad az előbbiekben azt, hogy hogy történt meg ez a rendőri atak veletek szemben.
Igen.
Mi volt igazából, ami miatt a Város mindenkinek bizalmat szavaztál, olyan bizalmat, amit korábban egyetlen más intézménynek sem. Nyilván a Város mindenki nem egy állami vagy önkormányzati intézmény volt, egy aktivista, öntevékeny csoport volt, de mégis azt mondtad, hogy te alapvetően bizalmatlan voltál az emberekkel, nem kívánt az emberek közelségét. Miért szavaztál nekik mégis akkor bizalmat?
Ezután a rendőri atrocitás után kerültem hozzájuk. Ugye azt hallottam, hogy nyugodtan forduljak hozzájuk, segíteni fognak. Egyébként az utcajogász csoport vitte nekem ezt a rendőri brutalitás ügyemet. És azt is tudtam, hogy hétfőnként van nagy csoportgyűlés, tehát hétfőn menjek be. És hát ugye én, mint új valaki, várnom kellett, amíg ők a napi dolgaikat átbeszélik, és utána mondhattam el, hogy én miért fordultam hozzájuk. Viszont hallottam. Hallottam azt, hogy miért küzdenek, hogy mennyire egyenértékű embernek tartják a hajléktalan embert. És ütköztük, hajléktalan ember. az, hogy hajléktalan ember tett hajléktalan emberért, az, hogy mindenhol kimerték mondani, hogy a hajléktalan ember ugyanolyan ember, mint mi, felkarolták a hajléktalan embert. És azt hiszem, hogy ez volt az a pont, amikor én azt mondtam, hogy itt a helyem. Mert annó szegény Balogh Gyula nagyon nagy tanítóm volt, hihetetlen hitet tudott nekem adni, hihetetlen aktivizmusba vont bele. Én nem tudtam volna úgy eljönni, hogy soha többet ne találkozzak velük. Hallottam a céljaikat, a lakhatáshoz való jogot, a hajléktalan emberek méltóságáért küzdést, a kilakoltatás elleni, mit tudom én, demonstrációjukról, hallottam a gyermekelvételi demonstrációjukról, és ez mind olyan alapvető emberi dolog volt számomra, amire azt mondtam, hogy itt a helyem, ezért nekem is dolgoznom kell, mert sok mindenen áttestem, amin most jövőben átteshetnek mások, és nem engedhetem meg. Nem akarom, hogy más úgy éljen, ahogy én éltem, nem akarom, hogy megtapasztalják azt, amit én megtapasztaltam, és köztük a helyem. És én nekem hihetetlen nagy erőt adott, hogy egy befogadott társasággal találkoztam. Pedig, hát hadd nem mondjam, akkoriban nagyon-nagyon elesett voltam. És abban a pillanatban, amikor először ott voltam köztük, én olyan megértésre, szeretetre, befogadásra találtam, hogy én azt mondtam, itt a helyem.
Egy picit beszélj még arról, kérlek, hogy pontosan, ugye te egy ideig éltél utcán, és aztán viszont Kunyhóban éltél, de hogy ez hogy nézett ki, tehát mennyi időt töltöttél igazából utcai hajléktalanságban, és mikortól kerültél el egy Kunyhóba egyáltalán, hogy kell igazából elképzelnünk ezt a Kunyhót, amiben éltél?
7,5 évig voltunk utcán, kimondottan utcán.
Akkor az meg a 80-as évek, vagy már a 90-es?
80-as évek vége, 90-es évek eleje.
Oké. Okay.
És akkor elvileg mi elkezdtünk, vettünk ezt a jó vastag fehér műanyagot, elkezdtünk sátrakat csinálni. De vagy fölvágták, vagy felgyújtották, tehát értelmetlen volt.
Bár bocsássák, volt olyan, hogy a Kunyhót, vagy hát ezt a sátratokat valaki fölgyújtotta?
Kunyhunk, vagy akkor még csak sátunk volt.
Ezt mondta, de valaki ezt rátok gyújtotta?
Igen. Igen. Mire haza, nem ránk, hanem mire hazamentünk, nem volt. Le volt olvadva. De ennél jobbat mondok. Aztán, ahogy Kamaraerdőn egyre beljebb és beljebb mentünk a zöldövezetbe, hogy hát, ha nem muszáj, ne találjanak már ránk, ne tűnjenek el az utcaink, ne tegyék tönkre a sátunkat. Bekerültünk egy magánterületre, de mi nem tudtuk, hogy az a magánterület. Tudod, kerítés egy szál, sehol. Csak ilyen félig 60-70 centig lerombolt valamilyen épület volt, és mi azt összehordtunk lomtalanításból egy csomó deckát, meg vágtunk ki száraz fákat, és az a onnantól, ahonnan ugye ameddig le volt rombolva, onnantól így elkezdtük fölépíteni deszkákkal, ablakokkal, ezzel-azzal. És ez volt a Kunyhónk. Ebbe jöttünk én 22 évet, a férjem az többet, ugye, mert én eljöttem tőle. Tehát milyen az emberi jóindulat? 2 évvel ezelőtt kigyújtották. A férjem egy száruhába elment dolgozni, aztán telefonált, hogy találkozni akar velem, mert baj van. Hát mi az a baj? Menjek föl, tűzoltóság, kigyújtották. És egy kutyánk benn volt, és a kutyánk megégett benn. Úgyhogy
a sátor után még ezt a Kunyhót is volt, aki fölgyújtotta.
Igen, igen. És egyszerűen nem értjük, mert 500-600 méteres körzetben nem volt senki, akit zavartunk volna esetleg. A tulajdonos, akinek ennek a telepnek a tulajdonosa volt, engedélyével laktunk ott. Adott a rendőrségre, a 22. kapitányságra és egyik azorásnak adott nekünk is egyet. Engedéllyel laktunk a területén. És mégis valakiknek szemet szúrt, nem tetszett. Én már akkor nem laktam ott, mondom, a férjem úgy telefonált. Arra mentem fel, hogy a tűzoltók még mindig oltottak meg, csákjázták szét a tűzhelyet, tűzmaradékait. De szóval nem értem, hogy 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 vetemedhetnek emberek arra, hogy egy szerencsétlent még szerencsétlenebbé tegyenek. Nem értem.
Neked mikor képződött meg a fejedben, hogy a hajléktalanság az egy társadalmi probléma? Tehát volt olyan korszaka az életednek, amikor kifejezetten mondjuk még magadat hibáztattad, adott esetben tühös is voltál magadra, vagy adott esetben más emberekre, tehát hogy mik volt a folyamata annak, amíg fölismerted azt, hogy itt ez egy társadalmi szintű és komplexitású probléma?
Tulajdonképpen én a város mindenkinél ismertem ezt föl. Mert addig, amíg nem voltam közéjük tartozó, addig azt hiszem, hogy az volt bennem, hogy oké, hogy én ennyire bajban vagyok, de talán gyenge vagyok ahhoz, hogy tegyek magamért. Talán nincs bennem annyi erő, hogy megpróbáljak egy jobb élethelyzetet magamnak. Igen, ez önhibáztatás volt. És amikor bekerültem a város mindenkihez, és szembesültem ott nagyon-nagyon sok dologgal, hajléktalan társaim dolgaival, a velünk dolgozó felsőfokú iskolát végzett fiatalok kapcsán megtapasztaltam, hogy ez nem az én hibám, és nem a Kovács Rozi vagy a Horváth Pista hibája, hanem ennek az államnak a hibája, mert hagynak elveszni állampolgárokat, hagynak utcán élni állampolgárokat, hagyják, hogy valaki odáig jusson, hogy egyszerűen föladja, mert ugye sokan mondják azt, hogy a hajléktalan embereknek azért nem adnak, mert alkoholisták.
Igen.
Csak senki nem kérdezi meg, hogy már alkoholista volt, és ezért lett hajléktalan, vagy azért alkoholista, mert hajléktalanná vált. És senki nem mondja azt, hogy én nekem mondta a város mindenkié, de én egy kivétel vagyok. Senki nem mondja azt a 35 ezer hajléktalannak, feltételezésem szerint talán annyi nem biztos, hogy megfogjuk a kezet, kisegítünk, biztosítunk neked szállást, egy biztonságos szállást, nem hajléktalan szállón, ahol ilyen berögzött, meg idióta elvárások vannak, tisztelet a kivételnek, mert vannak jó szállások. Biztosítunk neked munkát, és segítünk a fölállásba.
Ugye minden negyedik hajléktalan az 60 évesnél idősebb ember.
Igen.
Mi vár egy emberre, ha nyugdíjasként éri a hajléktalanság?
Húha. Aki a szállókor valamelyik szállón él, az úgy, ahogy eltengődik ott. Ugye van meleg víz, tud fürödni, tud mosatni, van hova lehajtani a fejét, és akár elmehet egy ilyen étkező helyre, ahol ingyen adnak nekik kaját. De mondjuk én megkérdezném azt, hogy én hogy tudnék mondjuk 10 éven keresztül egy szelet szendvicsen meglenni, én nem tudnék.
Mert ugye ez ott a koszt, amivel szolgálnak?
Hát igen, van olyan hely, és nem akarok semmit megnevezni, ahol egyetlen egy szelet szendvics van. Volt egy időszak, amikor korlátozták azt, hogy egy hajléktalan ember csak egy szállón illetve egy ellátóintézményt vehet igénybe. Na most mondok egy példát, ha valaki elment a Szénatérre, akkor én egyszer mentem be riportot készíteni, mint AVMS, hadd ne mondjam el, undorító egy hely, de legalább kaptak egy teját, meg egy szendvicset. És egész napra ez, mert nem mehettek tovább. Vagy egy másik, elmentek az oltalomba, ahol naponta egyszer kaptak egy féltányérnyi meleglevest. Felnőtt emberek egész napra. És nem azért, mert az intézmény nem akar adni, hanem mert akkor tiltotta a törvény. Nem mondok neveket tovább, mert nem akarok senkit megjegyezni, nincs jogom hozzá. Szintén ellátóintézmény napi egyszeret szendvicssel, ahol én marha sokat csináltam szendvicset már, és láttam. Ennyi. Na most, ha nekem azt mondja valaki, hogy egy 35-40-45 éves, ráadásul erőteljes férfinek elég egy nap egy szendvics, hát az festi magát.
Beszéljünk egy kicsit még inkább a te személyes megéléseidről. Ugye, ahogy azt mondtam már a beszélgetés egy korábbi pontján is, többek között színdarab is készült az életedből. Igen. És tényleg sok helyen elmesélted már bizonyos részleteit az életednek. Ez az egész színrevitele a te traumáidnak, az életed tragédiáinak. Ez segített abban, hogy ezeket föl tud dolgozni, vagy épp ellenkezőleg? Szóval hogyan viszonyulsz ez a kérdéshez?
Feldolgozni soha nem lehet, Marci. Mert ha valaki azt mondja, hogy elfelejtette a múltját, az hazudik. Ha jó volt az élete a múltjában, csak szépek vannak. Ha rossz, azt élete végéig őrzi. Én nekem nem mondja senki, hogy nem, mert ismerek civil embereket, ismerek hajléktalan embereket, dolgoztam civilek között, dolgoztam hajléktalan emberek között, tehát tudom, hogy őrzik az emlékeiket. De az, hogy feldolgozni hogy tudja, az kimondottan a körülötte lévő emberektől függ. És most azért szeretném, ha tudnátok, hogy nem festés, nem hízelgés, és nem nyálazás, amit mondok. De én soha nem tudtam volna feldolgozni a dolgokat, ha nem lennének barátaim. Ha nem állnának mögöttem olyan emberek, akik oda nyújtották a kezüket, akikre, ha beszélgetni akarok, számíthatok, ha éhes vagyok, számíthatok, ha éppen csak egy telefonálási kedvem van, hogy jaj, hogy vagy, számíthatok. Én azt hiszem, hogy az, hogy van kibe kapaszkodni, hogy a legrosszabb hangulatban is fölveszik nekem a telefont, hogy ha azt mondom, hogy hú, ma még nem ettem, gyere, elmegyünk enni, és most furcsán hangzik, ugye én jelenleg 79.900 forintos nyugdíjból tengődöm, élek, és ha a barátaim nem segítenének, én már nem élnék, mert feldobtam volna a bakancsot, rezsim van, ugyanúgy, mint másnak. És az nagyon jó tudat, hogy soha nem kértem, hogy anyagilag álljanak mögém, mégis van egy bankszámlaszámom, amire rendszeresen kapok. És ez nekem óriási segítség, mert az az összeg, amit én megkapok, az az enyém. Az a saját nyugdíjam, ugye a kifizetni való kötelezettségem. De abból az összegből, amit kapok a barátaimtól, az az enyém. Tehát élhetek belőle nyugodtan. Hogy megtehetem azt, hogy a 150.000 forintos fizetés helyett, nem mondok számokat, ennél többért, úgy, hogy ugye a 150.000-ből fizettem a rezsimet, mindent. Most a nyugdíjamon kívül az ajándékokból vehetek új ruhákat magamra, hogy nem kell szégyenkeznem, mert jaj, most csak egy fél kiló kenyeret viszek haza, se zsírom, se bajom, semmim. És szomorú, hogy 70 évesen kell azt mondanom, hogy most élek, most már élek.
Egy pillanatra még a színdarabhoz, meg a történetednek a megosztásához visszatérve. Ha azt mondod, hogy valójában ez nem segít abban, hogy túl tudja ezen lépni, mert azt mondod, hogy nem lehet túllépni, akkor ez valójában egy politikai tett a részedről, tehát te aktivizmusnak tekinted azt, hogy a történetedet próbálod szélesebb körben megosztani az emberekkel, hozzáférhetővé tenni. Tehát azt gondolod, hogy ez valami olyasmi, amit akkor is csinálnod kell, hogyha még személyesen neked nem segít, de lehet, hogy mondjuk mások számára pedig szemfenyító hatással bírat. Szóval mi a személyes motivációd, amiért ezt a gyötrődést, az újraátérését ezeknek a borzalmaknak mégis vállalod?
Én azt hiszem, hogy tudatalatti főcélom az, hogy végre jusson el a politikusok fülébe, hogy milyen sorsok vannak Magyarországon, hogy milyen nehéz egyeseknek a megélhetés Magyarországon, jusson el a fülükbe, hogy a lakhatáshoz való jog egy olyan alaptörvény, aminélkül elvesznek az emberek, ha ezt a jogot nem iktatják törvénybe. Tanulják meg a politikusok, hogy nem mindenkinek jut 7-8-10-15 millió havonta a zsebébe, nem mindenki dicsekedhet azzal, hogy külföldi utakat jár, és vagánykodik, hogy ilyen órája van, olyan táskája van, stb. Azt szeretném, ha ez a társadalom, és ha sikerül áprilisban egy új választás, az új kormány felfogná azt, hogy minden ember egyenlő, hogy a szegénynek ugyanolyan jogosultsága van a biztonságos élethez, mint a gazdagnak, hogy megtanulják, megmutassák azt, hogy megtanulták, hogy úgy tudnak a saját állampolgáraikért, szavazó állampolgáraikért dolgozni és jót tenni, hogyha az alapvető emberhez méltó életet biztosítják számukra. Azt hiszem, hogy az a legfontosabb ebben a világban, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, de itt főleg, hogy minden ember megfelelő körülmények között, megfelelő élethelyzettel békésen, nyugodtan élhessen és dolgozhasson. Mert csak ennyi az élet, a nyugodt élet.
Jutka, azt mivel magyarázod, hogy szóval én ismerem az élettörténetedet, de most, amikor készültem erre az interjúra és újraolvastam a részleteit ennek, még most is leforrázott az, hogy tényleg mennyi tragédia üveszte a te sorsodat. Itt a szüleiddel kapcsolatos elhanyagolás az, ahogyan lemondtak gyakorlatilag rólad, az abuzáló párkapcsolat, házasság, kétszer is, utaltál is rá, most nem menjünk részletesen bele, de hát eltemetni kényszerű gyerekek, utcai hajléktalanság, hatósági vegzálás, összeverés, egy hihetetlen nélkülözésekkel terhelt élet, és most nem tértél ki rá, de hát akkor hadd mondjam el én a nézők kedvéért, hogy egy picit jobban tudatosítsuk bennük. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy te guberáltál egész életedben, te nagyon kemény fizikai munkákat végeztél, egészen 70 éves korodig is még egyébként több műszakban takarítottál, tehát hogy erre nem tértél ki most egy kicsit, hogy elszerénkedted ezt a dolgot, de hogy véletlenül is legyen bárkinek is az a gondolata, hogy te pusztán csak baráti, nem tudom, jótéteményekből, meg nem tudom, szívességekből éltél itt, mint Marci hevesen, már bocsánat a kifejezésért, de hogy nehogy valamilyen tévképzete legyen bárkinek is, te gecsöltél, mint az állat, és abból kuporgattad össze azt a kevéske pénzt, amiből, hát egyébként meg sokáig mondom, még egyszer kunyhóban éltél, én láttam is azt a kunyhót, nem is egyszer életemben. Szóval ez egy megrázó sors, és mégsem vagy egy megtört ember. És nekem ennél sokkal kevésbé terhelt ismerőseim is hamarabb megtörnek adott esetben. Nem kárhoztatom őket, csak mondom, hogy az emberek nem kell sok, hogy egy életre tönkre menjen. Te azért ezeket a megpróbáltatásokat is valahogy túlélted, itt vagy köztünk. Nem döntöttél úgy például, hogy véget vess az életednek. Mivel magyarázod, hogy ez az ellenálló képesség, ez a túlélési ösztön, ez benned megvan?
Most megint nem akarom festeni magam. A barátaimnak köszönhetem, hogy ez vagyok, aki vagyok. Nélkülük én már azt hiszem, régen összeroppantam volna, régen feladtam volna, meg azt hiszem, hogy én azért is megpróbálom tartani magam, hogy megmutassam másoknak, hogy bármilyen nehéz az élet, bármilyen csapás ér bárkit is, az élet az élet. Élni kell tovább. Természetesen sokkal könnyebb azoknak, akiknek van hátsó támaszuk, sokkal könnyebb azoknak, akiknek van segítőkéz, sokkal nehezebb annak, aki egyedül áll a nagyvilágban, és szóval úgy kirekesztve érzi magát. De bár az én fejembe is megfordult már az öngyilkosság, ezt tudni kell. Végül is azt hiszem, hogy az gyávaság. Elmenekülni a problémák elől, feladni azt a harcot, amit rájössz, hogy érdemes volt megküzdeni, szerintem az gyávaság.
De mikor jöttél rá, hogy érdemes? Tehát azért a te életed nagyon sokáig azért annak volt a példázata, hogy itt nem lehet egyről a kettőre jutni. Menekültél az intézményből bele egy házasságba, ahol megint a bántalmazás várt, mentél egy újabb házasságba, ott is az várt, a hajléktalanság várt, rágyújtják a sárt. Tehát, hogy mondjam, mint hogyha az élet nem azt igazolta volna vissza, és ennek ellenére szerintem csodálatos a történeted, és igazából csak ezt szeretném megérteni, mert szerintem sokaknak adhat adott esetben támaszt vagy inspirációt, akik lehet, hogy szerencsésebb sorsúak, de mégsem fedezik fel, hogy van esélyük akár saját maguk sorsán lendíteni. Te pedig nem voltál szerencsés sorsú, és mégis lendítettél a sorsodon. Szóval honnan az erő, honnan a fölismerése annak, hogy én mégiscsak guríthatok még egyet az életben?
Nem én változtattam a sorsomon. A város mindenkié. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy én igazándiból azóta vagyok erős, és azóta látok máshogy dolgokat, saját életem kapcsán is, és mások élete kapcsán is, amit a város mindenkiében tanultam.
Tehát azt mondod, hogy a politikai aktivizmus az nem csak a társadalmi viszony megváltoztatására alkalmas eszköz, hanem a személyes sorsod alakítása szempontjából is.
Igen.
Még fontosabb, mint a pszichológus, így a kb. Ezt mondod?
Igen. 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 Egyértelműen a város mindenki egy csoport, én nekem egy olyan lökést adott, ahol a magam életével is, és a társadalmi politikai nézeteimmel is felemelkedtem, megerősödtem, igen, azt mondhatom, igen.
Ha valaki most nézi ezt a beszélgetést, közelednek az ünnepek, és itt egy ilyen szorító kettősség van, hogy egyrészt ez ilyenkor egy kicsit az elcsendesedés, a családi viszonyok, a szeretteinkkel való időtöltésnek egy ilyen bensőséges meghitt időszaka, amiközben egyébként majd egyre inkább tombol a hideg, ami alapvetően a hajléktalanságban élő emberek számára konkrétan halálos fenyegetés és veszély.
Igen.
Akik esetleg nézik ezt az adást, és megmozdul bennük valami, hogy szeretnének tenni a hajléktalan emberek érdekében bármit is, mi az a segítség, ami szerinted ilyenkor hasznos, jó, amit érdemes csinálni, hogyha szeretnének segíteni, mert az sem mindegy, hogy a segítségnek mi a formája?
Én azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb az, hogy ugye a Menhely Alapítvány rendszeresen kiteszi évente az interneten a hajléktalan ellátó intézmények segítségi lehetőségét, illetve egy segélyvonalat, ahol ha elesett hajléktalan embert látunk hidegben az utcán, akkor őket lehet hívni, hogy elvigyék biztonságos meleg helyre, stb. Stb. Ezt mindenféleképpen használja mindenki, aki elesett emberrel találkozik. A másik, amit szoktam mondani, hogy én nagyon sokszor hallottam azt, hogy azért nem adok pénzt a hajléktalannak, mert iszik. És erről már az előbb beszéltem, teljesen mindegy, hogy miért iszik. És ha nem akar pénzt adni, ne adjon, de adjon neki 2 zsemlét szalámival, felvágottal, bármivel, vagy fizessen be az ellátó intézmények javára, válassza ki, hogy hova, mert nagyon-nagyon sok van, megtalálható az interneten, egy bizonyos olyan összeget, amit el tud szakítani a hajléktalan emberek megsegítésére. Ugye sajnos most van elég sok probléma az oltalom alapítvány körül a kormány által, de szerintem az egyik olyan hely soha nem... Tehát, mint hajléktalan ember, soha nem jártam benne, mint aktivista, igen. Az egyik olyan hely, ahol szívvel lélekkel tesznek a hajléktalanokért. Ha valaki megteheti, hogy csak egyszer, vagy akár rendszeresen kis összeggel támogatja az ilyen intézményeket, akkor az a hajléktalan emberek megsegítéséért van. És ha valaki ezt megteszi, akkor én szeretném megköszönni. Mert azoknak a sorstársaknak segítenek, akik korán sem tudnak úgy élni, ahogy én most élhetek a barátaim segítségével.
Említetted már Balogh Gyula nevét.
Igen.
Nemrég hunyt el. Ugye az első kézből a hajléktalanságról programnak volt el előadója, aminek a módszertanát ő dolgozta ki. És hát ugye ennek a lényeg igazából az, hogy iskolákban is jártál beszélgetni fiatalokkal. Szeretném, hogyha Gyuláról is megemlékeznél, De előtte azt kérem, hogy mondd el, hogy igazából milyen tapasztalataid voltak arról, amikor fiatalokkal beszélgettél a hajléktalanságról, milyen képzeteik vannak általában a hajléktalanokról, mik a legfontosabb sztereotípiák, amiket ilyenkor el tudtatok oszlatni, ha el tudtátok egyáltalán?
Én általában úgy dolgoztam az első kezdő hajléktalanságban Gyulával, hogy ugye két történetet meséltünk el, egyet ő, egyet én, és szóval akkor, amikor félkörben ülnek a diákok, akik csak azt látják, hogy ott ül egy hajléktalan, vagy hú, ott fekszik, és bepisilt pont alá van, úgy mondom, hogy ők alá van húgyozva, és utána szembesülnek két élettörténettel. Én nem sűrűn láttam olyan arcot, ahol ne lett volna döbbenet. Megdöbbentek. A fiatalok megdöbbentek, hogy a hajléktalanság hogyan alakulhat ki. Mi rendszeresen elmondtuk a Gyulával, ő ugye saját maga is beszámolt arról, hogy a hosszú éveken keresztül alkoholista volt, és sikerült ebből felállnia. És akkor, amikor azt mondják a diákok, hogy de hát merebb részeg, meg kakis, meg mit tudom én, gusztustalan, akkor pont a Gyula volt az, aki megmagyarázta, hogy lehet, hogy valóban feladta már az élettel szembeni harcot, pontosan azért, mert belerúgtak, leköpték, megalázták, bla bla bla, és nem volt, aki mögé nyúljon. De azt hiszem, hogy sok iskolában voltam Gyulával, hogy nagyon-nagyon sok emléket hagytunk ott. Nagyon-nagyon sok időt adtunk neki, mert volt olyan iskola, ahol aztán visszamentünk újra, ahol volt idejük gondolkodni a fiataloknak, ahol a következő alkalommal beszámoltak arról, hogy már egész másképp néznek rá a hajléktalan emberre, egész másképp a szüleiket győzködik, fiatalok, a szüleiket, hogy anyu vagy apu, azért mögé kéne egy kicsit nézni. Szegény bácsi vagy szegény néni, nem megszóljuk, hanem ha tudjuk, segítjük. Volt olyan diák, aki így téli időszakban azért kezdett melegruha és takarító gyűjtésbe, az iskolán belül meghirdetve, hogy kivigyék a hajléktalanok ide, a Bogdáni útra, kivigyék a hajléktalanoknak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egyébként nagyon-nagyon sikeres volt Gyula ezzel a programmal, mert hihetetlen sok szemléletet meg tudott, rossz indulatú szemléletet meg tudott törni, hihetetlen sok embert tudott úgy meg a mögé vonzani, hogy ez a civil társadalom, ami csak látja a hajléktalanságot, de nem tapasztalja meg, az egy kicsit máshogy érezzen, jobban érezzen, nagyobb teret kapjanak, nagyobb felvilágosítást kapjanak arról, hogy mit jelent a hajléktalanság. És én nagyon sokat tanultam a Gyulától. Nekem egy mesterem volt, egy hihetetlen tanító mesterem, és én borzalmasan sajnálom, hogy így alakult, ahogy alakult. De azt hittem, hogy a Gyula az. Bocs. A Gyula az, akit nem lehet elfelejteni. Aki mindig is próbálni akart, és mindig is tett, és mindig is hirdette, hogy a hajléktalan ember is ember.
Hát és ezt nem csak rendkívül meggyőző erővel tette, hanem tényleg sokunk számára rendkívül fontos példával. Ezért is adóztunk az emléke előtt egy emlékadással, ami csütörtöktől már egyébként elérhető volt a csatornán. Ezt ugye most szerda este veszük föl, de lényeg az, hogy később kerül ki. A Balogh Gyuláról szóló emlékadásunkat azt mindenkinek ajánlom a csatornán, hogyha esetleg még nem látták, akkor szavazzanak bizalmat neki, egy rendkívül fontos hajléktalanok ügyéért küzdő aktivista ember, de ennél messze-messze fontosabb és ezen messze-messze túlmutató jelentőségű polgártársunk. Ezzel a műsorral próbáltunk meg rá is emlékezni. Zárásként azt szeretném kérni tőled, ugye utaltál te is, hogy az utcáról lakásba egyesületnek köszönhetően mostanra rendeződöttek a lakhatási viszonyod, egy tartós albéretbe kerültél.
Igen.
Milyen Mik a legnagyobb nehézségei, amikor az ember tartós hajléktalanságból bekerül egy biztos lakhatási körülmények közé? Szóval ez a nézőink döntő többségének elképzelhetetlen, számomra is az. Hogy és mit jelent, mivel kell megküzdeni egy embernek, akinek hirtelen van fedél a feje fölött?
Azzal, hogy a szomszédok elfogadjanak.
Wow, igen?
Igen, ezt halál komolyan mondom. Nagyon-nagyon hamar elterjedt, nem tudom, hogy vagy hogy nem. Én egy olyan házban lakom, ami két udvaros, három emeletes, és nagyon-nagyon hamar elterjedt az, hogy én hajléktalanságból kerültem oda. És hát szóval voltak szomszédos problémáim.
Mert az összeférhetetlen természetet kiütközött, azt mondod?
Hát hogyne, amikor megpróbálnak megalázni.
Igen?
Igen. Igen. És igen.
Te nem hunyászkodtál meg.
Mondom, nem értem, hogy hogy került ez a közösség, a lakóközösség tudomására, de úgy elkezdtek, hogy mondjam, beszólni, meg furcsán nézni rám, meg kikerülni, érted? Mint hogyha büdös, koszos, mit tudom én, borhás, tetves valaki lennék, mindegy. És volt, aki beszólt. És azért te ismersz annyira, hogy nekem kár beszólni. Tehát voltak ebből problémáim.
És hogy sikerült azt rendezni?
Nagyon sok vitával.
Igen?
Igen. És a ULE figyelmeztetett is, tehát...
Már az utcáról lakásba egyesület.
Igen, igen, az utcáról lakásba.
Tehát akkor ők mediáltak oda, de vissza is, tehát neked is tettek jelzéseket, hogy...
Persze. Tehát azt mondták, hogy Jutka, ez nem az ABM, itt azért lakóközösség van, próbálj meg úgy viszonyulni. Na mindegy. Egy időben nagyon felháborított, hogy megkülönböztetnek. Most azért három év után azt mondhatom, hogy el vagyok fogadva. Nincsenek már olyan, hogy mondjam, érzéseim, vagy feltételezéseim, és nincs is olyan kinézet, hogy még mindig bántani akarnának. Hmm.
Záró kérdés. Ugye szerintem nagyon izgalmas az életedben, hogy te az állami intézményeket a gyerekkorodtól kezdően vegzálást kaptál, aztán a fiatal felnőtt életedben is, és valójában a civil közösség, a civil aktivizmus volt az, ami segítette a társadalmi reintegrációdat, ilyen értelemben pedig a személyes sorsodnak is az alakítását. És ez nem kérdés, hogy ezek a közösségek alkalmasak arra, itt az élő bizonyíték, hogy konkrétan életet mentsenek. De teljesen nyilvánvaló, hogy rendszer szinten ez nem megoldás, itt igenis az államnak kellene az abuzív magatartását egy segítő magatartással felváltani. Na most ehhez nyilvánvalóan az is kellene, hogy emberek tömegei képesek legyenek szolidaritást vállalni a hajléktalanságban élőkkel szemben. És te is utaltál rá, de én szeretném behozni itt a legvégén, hogy sajnálatos módon nyilvánvalóan a döntő többségnek azért az élményei azok sztereotipikusak a hajléktalanokkal szemben, irtóznak attól, hogy adott esetben higiéniás viszonyaiban nem megfelelőnek találják őket, adott esetben pszichésen olyan állapotokat élnek meg, amely miatt riadalmat kelt bennük egy hajléktalan embernek a látványa. És ezek lehet, hogy elszigetelt esetek, hiszen a legtöbb hajléktalanat észre sem veszik, mert nem tudják például, hogy hajléktalanságban él. Lehet, hogy a szomszédjuk, vagy adott esetben egy olyan ember, akivel találkoznak a hétköznapokon az utcán, de nem tudják, hogy egyébként neki esténként szállóra, vagy valami más teljesen méltánytalan körülmények között kell megkúzni a saját magát. Szóval hogyan kellene szerinted tudatosítanunk, és én értelemben érzékenyítenünk saját magunkat annak érdekében, hogy ne a sztereotípiák felől lássuk a hajléktalanságban élőket, mert nyilvánvalóan ez lenne az első lépés ahhoz, hogy aztán kiköveteljük az államtól egy teljesen más típusú magatartásnak a képviseletét.
Most mondtad, kikövetelne az államtól, igen. Én azt hiszem, hogy sokkal hamarabb felszámolható lenne a hajléktalanság, és sokkal hamarabb elfogadható lenne a hajléktalanság, hogyha tényleges összefogás lenne Magyarországon. Ha nem 1000 ember, nem 2000 ember, hanem mondjuk 100 000 ember követelne a lakhatáshoz való jog törvénybeiktatását, ami ugye Magyarországon ma nincs. Tudnék, akkor kikövetelhető lenne. Ha a nép arra gondolna, hogy mennyi bérházat, vagy volt irodaházat rombolnak le, amiből bérlakásokat lehetne kialakítani, vagy miért nem építenek szociális bérlakásokat, ami mindenki számára megfizethető lenne. Én azt hiszem, ha a társadalom összefogna, és követelné, hogy minden ember emberhez méltóan lakhatásban éljen, akkor fel lehetne számolni a hajléktalanságot. Oké, hogy némelyik... Én azt mondom, hogy a hajléktalan szálok csak azoknak az embereknek kéne fenntartani, akik már önálló ellátásra, önmaga fenntartására képtelen. Uh-huh. Na de 35 ezer hajléktalanból nagyon-nagyon sok még a megmenthető. De ehhez az kéne, hogy legyen lakhatás. Legyen hol, legyen olyan biztonság, ami nekem lett ez alatt lakással. Hogy tudom, hogy hova megyek haza, tudom, hogy van egy fürdőszobám, van egy szobám, van egy konyhám, ahol otthon vagyok, otthon, és nem kell osztozkodnom másik 3, 4, 10 társammal, nem kell a konyhába sorba állnom, hogy mikor kerül rám a sor, nem kell a mosásomat időponthoz kötni, hogy mikor tudok mosni, hanem otthon én úgy rendezem az életemet, ahogy én szeretném. Ezért kéne a lakhatáshoz való jog. És ezért kéne az, hogy azok az emberek, akik nem tapasztalták, és hála Isten, hogy nem tapasztalták meg a hajléktalanságot, kiálljanak a hajléktalan emberek mellett. Mentsük meg mindazokat, akik még menthetők. Kellenek hajléktalan szálok, mert vannak nagyon elesettek. De csak azoknak. Adjuk már meg az esélyt a többinek. Ők is emberek. Basszus. Bocsánat.
Semmi rosszat nem mondtál. Lakatosné Jutka, hát gratulálok még egyszer a Budapestér díjhoz.
Köszönöm szépen.
Tudtál örülni neki?
Elsírtam magam, hogy ne ilyet kérdezni, Marci.
De tudod, hogy megérdemelted?
Nem. Nem, Marci. Nem. Nálam sokkal nagyobb aktivista társaim vannak, és nagyon sok társamtól megkérdezem, miért pont én? Nálam többet dolgozó hajléktalan emberek, akik jobban megérdemelték volna, mint én. Mai napig nem értem, hogy miért pont én, de nagyon hálás vagyok, mert ez is a város mindenkié műve, nem az enyém.
Szerintem biztos, hogy vannak még sokan, akik megérdemelnék, hogy jobban-e, azt nem tudom, abban egészen viszont biztos vagyok, hogy te maximálisan megérdemelted, úgyhogy leszel szíves ezt tudomásul venni és elfogadni, és büszkének lenni erre, mert szerintem én büszke vagyok rá, hogy megkaptad. Nem, de tényleg, mert azt gondolom, hogy egy olyan kifejeződése ez a irántad való elismerésnek, amit maximálisan magaménak érzek. Remélem, hogy az interjút meghallgatva sokan magukénak érzik. Nagyon ritka az, amikor tudod, így büszke állampolgárok lehetünk itt Magyarországon, nem csak 2025-ben, úgy általában. És amikor ezt a hírt én hallottam, és tudtam, hogy te ezt a díjat meg fogod kapni, én akkor büszke voltam. Mert azt gondoltam, hogy ez egy jobb világ, ahol ez a típusú állampolgári minőség, meg ez a típusú állampolgári elkötelezettség, politikai munka, amit te végeztél az eddigi életed során, az egy ilyen díjban elismerést és megbecsülést nyer. Szóval azért egy pillanatra kihúzhatja magát az ember, az egy jó világnak a lehetőségét villantja fel legalábbis egy pillanatra, és az nem kevés. Úgyhogy Lakatosné Jutka, mindenütt nevében is köszönöm szépen a munkádat, gratulálok még egyszer a díjhoz, és szuper, hogy itt voltál, gyere majd máskor is.
Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lettem.
Nektek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, remélem, hogy élveztétek ezt a beszélgetést Jutkával. Kérlek, hogyha fontosnak tartottad mindazt, amit megosztott az életével kapcsolatban, ritkán szoktam ilyet kérni, de most tényleg azt kérem, hogy ezt lehetőség szerint juttasd el minél több ismerősödhöz. Szerintem Jutka életéből szuper dolgokat lehet megismerni, inspirálódni, tanulni. Én egészen biztosan egyike vagyok azoknak, akik azt elmondtam a legelején a bevezetésben, inspirálódtak Jutkán keresztül. Nem csak amiatt, hogy a sorsán keresztül megismerettem egy olyan élethelyzetet, ami számra teljességgel ismeretlen, és szerencsémre soha nem is kellett megtapasztalnom ennek még csak a minimumát sem, mert szerencsés családi körülmények között nőhettem föl. A bántalmazás számomra ismeretlen fogalom személyes vonatkozásomban. De nem csak ezért volt érdekes Jutkával való megismerkedés, hanem azért is, mert rajta keresztül tapasztalhattam meg azt életemben először, hogy mit jelent az osztályokon átívelő együttműködés és az a típusú közös munka, amelyben olyan emberek vállalnak közösséget egy politikai eszme iránti küzdelemben, akiknek mondjuk az életük teljesen máshogy alakult, teljesen eltérő háttérből érkeznek, és mégis találnak közösséget, mégis találnak együttműködést. Az ilyen típusú találkozások nagyon ritkák sajnos a magyar társadalomban, nagyon ritka az osztályokon átívelő szolidaritás és együttműködésnek a példája. Általában föntről lefele szoktak érkezni a gesztusok, amik emiatt nem is tudnak igazából gesztus számba menni. És hát nyilvánvaló, hogy a politikai munkában nem gesztusokra van szükség, hanem valami fajta olyan közösségvállalásra, amelyben az egymás iránti szolidaritás és az egymásban való felelősségvállalásnak a felismerése tudhat valami fajta előrelépést jelenteni. nekem a Jutka ezt is jelenti. Úgyhogy büszke is vagyok, boldog is vagyok, hogy kapta ezt a díjat. Remélem, hogy ti is tudtok ezzel azonosulni, és ti is tudtok ebben valami fajta büszkeséget találni. Úgyhogy kérlek, ha megtehetitek, akkor ezt az interjút juttassátok el minél több ismerősötökhöz, hogy ők is megismerhessék Jutka történetét. Köszi szépen még egyszer a figyelmet, köszi szépen még egyszer, hogy velünk voltatok. Én most búcsúzom, Gulyás Márton voltam, hamarosan viszont találkozunk. Addig is csáó.